betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A tartalomból. Tavaly októberben hagyta jóvá a képviselőház az országos rákellenes stratégiát, ami több sebből is vérzett. Nemrég pedig egy teljesen új rákellenes tervet készítette az egészségügyi minisztérium. Lehetne arra gondolni, hogy ez előre lépést hoz, de a gyakorlat azt mutatja, hogy csak egy helyben topognak a döntéshozók, miközben egyre több a daganatos megbetegedés az országban. A rákos betegek a nyár elejé hír hallatán tiltakozást jelentettek be, és azt mondták, beperelik a szaktárcát, mivel a döntés újabb fél évvel eltolja a stratégia életbe lépését. Közben pedig a kormány jogszabályokat fogad el a területen, de az az igazság, hogy nagy előrelépés nem látszik. Témánk, van remény, vagy csak a csoda segíthet a rákos betegeken Romániában? Meghívottam dr. Dégi László Csaba, egyetemi tanár, a Pszicho-onkológiai Társaság ügyvezető titkára és az Európai Rákszervezet igazgatója, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, és nagyon köszönöm, hogy visszatérhetünk erre a témára.
Kezdjük azzal a mai műsorunkat, hogy március végén beszélgettünk arról, hogy van Romániának egy rákellenes stratégiája, ami, hát fogalmazzunk úgy, nem volt az igazi, viszont mutatkozott némi esélye a finomításra, a csiszolásra. Ehhez képest a nyár első napjaiban Alexandru Rafila egészségügyi miniszter azt mondta, hogy az ország egy újabb rákellenes stratégiát akar kidolgozni, lényegében az előzőt leseperve az asztalról. Egy ilyen terv életbe lépéséhez 6 hónapra, azaz 180 napra van szükség. Valóban komoly javításokat terveznek, vagy csak az időt akarják húzni a bukaresti döntéshozók?
Valóban mozgalmas az, ami történik, és ugye ez egy olyan helyzet, hogy egyrészt az egyik fülem folyamatosan azt figyeli, hogy a döntéshozók lényegében miként gondolkodnak nem csak az onkológiai kérdésről, hanem az érintett betegekről, hozzátartozókról, családokról. Állandóan figyelem, mert ez a terv, amely kénkeservesen, hosszú próbálkozások után született meg, és akkor is, ahogy tetszett mondani, ez szakmai szempontból sok helyen kifogásolható módon mégis megszületett, és ez nem csak egy papírról szól, és nem csak politikai döntésekről, vagy ha úgy tetszik, egészségpolitikai döntésekről szól, hanem arról szól, hogy ebben az országban miként tekintenek azokra az emberekre, akik kénytelenek, senki sem akar szembenézni a rákos megbetegedéssel. Tehát egyik fülem ezt hallgatja folyamatosan, fű alatt, fű fölött hallgatom, hogy mi zajlik, a különböző egóháborúkat és politikai reszeléseket végignéztem, végighallgattam, ugye ez a főképp a júniusi hónap bőven hozott ebből. És most igazániból az van, hogy egy melléklet, ez a 293-as per 2023-as melléklet, ami ugye a tavaly november 8-án megjelent törvényhez tartozik, mint melléklet. Ez tulajdonképpen úgy tűnik, hogy valamilyen normákat, valamilyen hiányosságokat próbál helyre rakni, de és helyenként látni azt, hogy szakmailag, úgy értem, hogy orvosilag milyen dimenziók mentén különbözik a diskurzus. Például a Rafila miniszter úr, ő alapvetően az Egészségügyi Világszervezet normáit és alapvető gyógyszerlistáit tekinti elsődlegesnek, érthető módon, mert ott dolgozott szakértőként hosszú évtizedeken keresztül. Viszont azt a kedves hallgatóknak fontos tudni, hogy az Európai Tanács által kiadott normák és irányelvek, azok jelentősen hát gazdagabb opciókat ajánlanak onkológiai helyzetben, és Brüsszelben is számtalanszor szembesülünk azzal, például a tavaly, meg általában folyamatosan a Európai Bizottság ugye újra gondolja azt, hogy melyek a szűrési kritériumok, melyek a kezelési javaslatok, és így tovább. És ott is állandóan van arról harc, szakmai vita, hogy a sokkal egyszerűbb és így tehát több embert elérő egészségügyi világszervezeti standardokat használjuk, vagy a sokkal fejlettebb, sokkal rétegzettebb és ezáltal sokkal hatékonyabb európai tanács által kidolgozott vagy javasolt kritériumokat, amelyek nyilván sokkal drágábbak. Tehát ez fontos tudni. Na szóval, hogy néha-néha látom azt, hogy ennek van valami szakmai értelme is, de az én fülem arra érzékeny, hogy ebből a dokumentumból mi jön át arról, hogy maga az érintett, azt hogy, arra hogy néznek a politikusok, és annak milyen esélyt adnak a politikusok az országos rákellenes vagy rákelleni küzdelem tervel. A másik fülem meg folyamatosan azt hallgatja, hogy mi történik azokkal, akiknek egyszerűen nem ez a prioritás. Egyszerűen azzal kell foglalkozzanak, hogy életben maradjanak. Én ezt talán a korábbi beszélgetésünkben is említettem, hogy Kolozsváron egy olyan helyen lakom, nem mondom, egy magán onkológiai országos hálózatnak az egyik hát klinikája itt a sarkon van, és ma is lementem a környékre, ott ebédeltem, és mondanom se kell, hogy az asztalnál rögves fel tudom ismerni azokat a személyeket, hozzátartozókat, akik rákos betegként vagy családtaként ott ülnek, és együtt ebédelünk. És igen, ott ültem kb. Egy órát. Ezt csak azért mondom, hogy ezt bárki megteheti. Tehát a szakmai lehetőségeimen túl, amikor nyilván sokkal személyre szabottabban és sokkal intenzívebben találkozom daganatos érintettekkel, a hétköznapi életben is elég, hogyha csak elsétálsz Kolozsváron az onkológia mellett, vagy elsétálsz egy ilyen magánonkológiai centrum mellett, és megnézed, hogy ott mit látsz. És tetszik tudni, Szilárd, mit látok? Azt, hogy a daganatos beteg hihetetlenül gyorsan valami keveset próbált enni, akit ma láttam az edénynél az asztalnál. És utána elővette egy nagyon hosszú listát, hirtelen a diákjaim jutottak eszembe, akiket ugye az egyetemen ismerek, és egy nagyon hosszú lista alapján elkezdett mindenhová telefonálni. Az életét mentette. Az ebéd is csak épp muszáj volt, de neki egyszerűen más prioritásai voltak. És ha kilépte ebből a abszolút hétköznapi 26 lejes ebédmenü vendéglőből, azt látod a környéken, hogy különböző cégek szállás, különböző szolgáltatásokat ajánlanak pénzért. Nézze, például, ha megnézem a kocsiknak a rendszámát, bocsássanak meg a hallgatók, hogy ilyen apró részletekre térek ki, de higgyék el, hogy ezek kritikusak. És akik benne vagyunk, voltunk, pontosan tudják, hogy milyen borzalmasan nehezek ezek a szempontok. Ez egy magánonkológia. Általában a magánonkológiák egy sokkal piacképesebb, ha úgy teszik, sokkal integráltabb szemléletet képviselnek. Tehát van pszichológusok állandóan, dietetikusok is újabban, és így tovább. De úgy látom, hogy még senkinek nem jutott eszébe az az egyszerű tény, amit Amerikában mindenhol láttam kvázi, hogy ennek a magánonkológiának például a sarkon, de csak példaként mondom, mert ez mindenhol jellemző probléma, miért nincs egy olyan szolgáltatása, ami szállítást tesz lehetővé? Hát Amerikában több ezer kilométeres távolságok vannak a nagyvárosokon kívül, kisebb repülőket ajánlanak fel alapítványok, és így szállítják a betegeket, ugye, akik faluról vagy vidékről jönnek. De nézze, följöttni Kolozsvárra, ebbe az onkológiai intézetbe, ahol kiváló radioterápiás kezelést nyújtanak, ezt magánúton kell megoldani. Na most vagy van autód, vagy nincs. Vagy van pénzed erre, vagy nincs. Tehát a dolgok ott kezdődnek, az úgynevezett gazdasági, szociális toxicitása ennek a betegségnek ott kezdődik, hogy te ott a szolgáltató előtt le tudsz-e ülni a padra, el tudsz-e oda jutni, meg tudod-e fizetni a bemeneteledet. Most valamelyest ugye tudjuk, hogy egy ideje az alapszolgáltatást megtéríti a biztosító. Akkor is, hogyha magán onkológián veszed igénybe a szolgáltatást. De ki oldja meg ezeket a kérdéseket, azt a 150-es listát, amit a daganatos hölgy, akinek most nem volt haja, csak egy kendő volt a fején a 40 fokban, ezt ki oldja meg? Miért nem gondolnak arra, hogy lehetne egy szolgáltatás? Tehát Kolozsváron, ami egy egészen jól fejlett, sok szempontból jól fejlett hely, el kell mondanom, hogy rettenetesen kevés olyan civil szolgáltatás van, mondjuk egyet tudnék említeni, a Filip ház, a Kásza Filip, ahol a hozzátartozók, 40 hozzátartozót el tudnak szállásolni mindenféle szolgáltatásokkal együtt, amikor följönnek Kolozsvára. De Kolozsvára nem 40-en jönnek naponta, hanem több százan jönnek naponta onkológiai kezelésre. És ez csak az én kicsi világom. Mondhatnák, akik hallgatnak minket, hogy ez miféle szakember, hogy egy esetre ráhúzza, ilyeneket mond. Az a baj, hogy nem csak itt látom ezt, máshol is látom. És ma, ahogy készültem az önnel való beszélgetésre, ez engem nagyon megütött. Elsősorban emberként ütött meg. Mint a kolozsvári közösségnek a tagja, emberként ütött meg. Hogy nincs ahol aludni, nincs ahol a hozzátartozóknak ugye ezt a csomó órát végigvárni, ami mindenki számára rettenetes, mert nem tudod, hogy mit fogsz hallani. Minden létező forgatókönyvet lelkileg agyonüt minden, ami egyszer eszedbe jut. És mégis a szállás, az étkezés, az ideutazás, a hazautazás rettenetes nagy kihívás, és rettenetes nagy egyenlőtlenségeket okoz az itthoni onkológiai ellátásban. Na most, ha megkérdezd, hogy mit hall a két fül, amikor egybehangzik a történet, akkor azt kell mondanom, hogy egy nagy zűrzavar. Mert hogy ez az országos rákellenes terv még távolról sem említi meg, hogy szociális része is van az onkológiai történetnek. Még a beteg utakban sem említi meg, na azokra is nagyon kíváncsi vagyok, hogy a valóságban hogy fognak kialakulni. De nem szeretném tovább húzni ezt a bevezető mondokámat, csak el szerettem volna önnek mondani, hogy nekem hasít mindkét fülem. És elsősorban emberként, de ugyanúgy szakemberként is, ugyanezt tapasztalom és élem meg.
És mennyire hasíthat, vagy mennyire fájhat akkor a rákos páciensek, a rákos személyek füle, amikor azt hallják, hogy ismét fél évvel kitolódik a rákellenes terv, és azt tapasztaljuk mi szerencsére, hogyha fogalmazhatok így, egészséges emberek, akik végignézzük az ő szenvedésüket és az ő küzdelmüket, hogy egyre több személynek a küzdelmét kell végignézzük. Mert egyre több a daganatos megbetegedés így. Romániában.
Ez így van. Nézze, valamikor a 90-es években az Egészségügyi Világszervezet leírt egy olyan folyamatot, amelyben arról beszélt, hogy a halálozás, tehát a mortalitás és a morbiditás, vagyis a túlkorai megbetegedés, vagy a korai megbetegedés, illetve akkor újdonságnak számított az úgynevezett DALI mutató, vagyis azok az életévek, amelyeket betegségben vagy rokkantságban élünk le, ugye, amelyek ugye azt mutatják meg, hogy egy betegségnek mekkora társadalmi költsége van, beleértve a családi és közösségi nyomorúságot is, akkor, amikor még valaki életben van, nem csak simán azt kell megnézni, hogy valaki hányan halnak meg, mert az is borzasztó, tehát a Romániában van 100 000 új daganatos betegünk évente, bár sajnos ezt se tudjuk, és erről van beszéltünk a múltkor, hogy mindenki azt ígéri, hogy ez az első prioritás, vagy bocsánat, ez most rosszul hangzott, tehát hogy ez a legkritikusabb dolog, amit meg akarnak oldani, hogy legyen egy rákregiszterünk, egy országos rákregiszterünk. Na, bízunk abban, hogy meg lesz, de egyébként ezeket az adatokat az Egészségügyi Világszervezet és a regionális regiszter ugye ugyanúgy megerősíti, tehát ezek valószínűleg így vannak, bár lehet, hogy egy picit magasabbak a számok, mert ha megnézzük az egészségügyi biztosítóháznak az onkológiai programra vonatkozó eset számát, akkor ez jóval 100 000 fölött van. De ott vannak átfedések, a rendszer nem tökéletes, nem nyilvános az adatbázis, tehát a kutatók nem nézhetik meg, hogy abban mi van, és így tovább. Tehát valóban, ha megnézzük a romániai helyzetet, 100 000 új daganatos évente, és kb. 65 000-re tehető a halálozások száma. Tehát sajnos hihetetlenül sokan halnak meg daganatban nálunk. És ezt be kell szorozni 3-4-jel ahhoz, hogy megértsük, hogy kb. Hány embert érint a daganaton túl. Mert a daganatos történet az nem csak a tumorról szól, hanem ebben emberek vannak, életek, sorsok vannak, és ezt mindenki tudja. Ehhez nem kell semmiféle különös szakmai tapasztalat, elég hozzá egy minimális emberi empátia és méltóságtudat. Ennyi kell ahhoz, hogy megértsük, hogy a daganat nem egy tumorról szól. Ez a szemlélet 120 évvel ezelőtt volt igaz, de 2023-ban európai uniós országokban ritkán szoktak úgy nézni a daganatra és a daganatos érintetre, ahogy nálunk néznek. És ne értse félre, szerkesztő úr, nem arról van szó, hogy a fiatal orvosok, akik jönnek, egészen, hogy mondjam, medikalizálva vannak, és kanonizálva vannak, és abban hisznek csak, hogy a tumor, és attól meg kell szabadulni, a többi megy magától. Nem erről van szó. Egyszerűen olyan rossz még a rendszer, hogy a lelkes, jószívű, empatikus, méltóságtudattal rendelkező orvos is egyszerűen folyamatosan falakba ütközik. Jobbra, balra, alul, felül. Hiába akar ő minden opciót megadni a betegének, mert nem tudja. És 2 év alatt kiék. Érti? Tehát itt nem arról van szó, én egy szóval sem támadom ezeket az orvosokat. Nagyon sokukkal dolgozó viszonyban vagyok, ismerem őket. És tényleg azt tudom mondani, hogy az orvosok nagy része, a legnagyobb része elhivatott, és próbálja megmenteni a beteget. De egyszerűen a rendszer nem ad arra lehetőséget, hogy te abban az emberben többet láss, mint egy daganatot. Mert nincsenek opciók. Mert látod, hogy a beteg tönkre van, és látod, hogy nincs pénze, és ismerek olyan orvost, aki maga fizeti ki a betegének a CT-t, mert tudjuk, hogy a CT rettenetesen sokba kerül, és várni meg nem tudsz, mert olyan betegséged van, ami osztodik őrületesen minden tervre. Tehát itt nagyon nehéz várni, és ebben az egész helyzetben bele sem merek abba gondolni, hogy az érintettek mit kell megmozgassanak ahhoz, hogy meg tudjanak küzdeni a daganatos történettel. Én nem azért használom ezeket a szavakat, mert lenne valami írói vénám, sajnos nincs. De ez a valóság, hogy muszáj arról beszélni, hogy daganatos személy, daganatos történet, daganatos út, mert ez erről szól, mert ha nem így beszélünk róla, akkor soha nem fogunk oda eljutni, hogy ne csak egy tumort lássunk, ne csak egy mutáns sejtet lássunk a daganat történetben, hanem a teljes embert lássuk. És még egyszer mondom, az is van a történetben, hogy még mindig túlságosan medikális a szemlélet. De a valóságban, amikor nehéz pillanatok vannak, és az orvos rossz híreket kell közöljön, márpedig az onkológiában sajnos elég sok rossz hírt kell közöljön az orvos. És erre őt nem készítik fel, mert van egy pár óra az egyetemen, nagyon kevés, amikor elmondják, hogy a beteggel beszélgetni is kell. És erre tehát kvázi a beteg is fölkészületlen, és az orvos is. És itt tulajdonképpen ők már a magukra hagyottak vidékein járnak, és ez terv ide, vagy terv oda, az orvos és a beteg minden nap meg kell oldja. Több százezer beteg és több százezer orvos túlélő kell ezt a beszélgetést, ezeket a beszélgetéseket megoldják. Ha a rendszer valóban megérteni, hogy a beteg van a központban, és higgye el nekem, a pszichoszociális rész az onkológiai kiadások szempontjából ultraminimális, nem több, mint 3-5% a költségvetésből a legjobb helyeken is. De nagyon kevés pénzről van szó, ahhoz képest, hogy mennyibe kerülnek az onkológiai programok. De egyszerűen, ahogy korábban beszéltük, ennek az alapja az, hogy ha nem tekintesz úgy a daganatos páciensre, mint egy lehetséges túlélőre, de mindenképpen elsősorban mindegy emberre, akkor te nem tudsz másról beszélni, csak tumorról, kezelésekről, és maga a Kiriakidis asszony, aki túlélő, jövő héten Milánóban lesz a a pszichoonkológiai világkongresszus. És Kirják ide azt, hogy nyitja meg a világkongresszust, és átküldte már a beszédét, és ebben az üzenetben azt mondja, hogy többet kell beszéljünk a daganatos szeméről, és kevesebbet a tumorról. Mert ha nem, nincs életminőség, nincs túlélés. És ebben teljesen igaza van, egy olyan nő mondja, aki nem csak és egy olyan szakember mondja, de erről pszichológus is, és daganatos túlélő is. Tehát nem csak egy bürokrata mondja, hanem egy olyan személy mondja, aki pontosan tudja személyesen is, hogy miről beszél. És mindenki érti, hogy a medikális résznek az elengedése az azt is jelenti, hogy opciókat kell teremteni. Amint említettem önnek, nézzük meg a gazdasági toxicitását, tehát a pénzügyi toxicitását a ráknak. Nézzük meg de egyáltalán tudja, nem lehet a beteg nélkül ezt csinálni. Vannak olyan helyek, nem hiszi el, és a kedves hallgatók egy része lehet a túlélők, ha hasonló helyzetben már lehettek. Ma egy nagyon érdekes brüsszeli egyeztetésünk volt, és ugye évek óta, jó pár éve nagyon sűrűn beszélgetünk arról, hogy a munkába való visszatérését a túlélőknek segíteni kell, hisz a többsége szeretne visszamenni, mert a munka az nem csak robotolás, hanem értelem is tulajdonképpen, vagy értelemkereső tevékenység. És nagyon sok helyen ezt annyira nyitottan fogadták, hogy ez egy automatizmus lett, de ez sem jó, mert ha nem figyelsz oda arra, hogy a beteg mennyire kész arra, hogy visszatérjen a munkahelyére, akkor visszavezetjük őt a munkamezeire, de ő nem fog tudni úgy működni, ahogy egyébként elvárják, és akkor ez mindkét fél számára egy nagyon-nagyon sikertelen helyzet. Így tehát, még egyszer mondom, hogy zug a fülem azért, és szerintem sokunknak zug a füle, akik ebben a történetben vagyunk, mert van, nincs dokumentum, és amiről még nem beszéltünk szerkesztőről, hogy van, de inkább nincs pénz erre. Én szakemberként számtalan olyan tervet el tudok önnek mondani, ahol megvan a terv, egyszerűen simán ment a történet, meg is szavazták, szép, ügyes, szakmailag is, csak nem adtak rá pénzt. A világ különböző országaiban ez nagyon sokszor megtörtént. Tehát egyrészt van terv, nincs terv nálunk, van, de inkább nincs pénz erre, és mindezen túl van ez a mindennapi helyzet, amiben nem lehet automatikusan ilyen zombiként működni. Sem akkor, amikor a daganatos diagnózist megkapja valaki, sem akkor, amikor valaki daganatos túlélő lesz, mert más helyeken pont azzal a problémával küzdenek, hogy automatikus lett a munkába való visszatérési folyamat úgy, hogy a beteg tulajdonképpen nem volt még arra kész. Ezt csak példaként mondom, hogy érezzük, hogy mennyire érzékeny és finom ez az egész történet.
És hogyha már a finanszírozásnál és az anyagiaknál tartunk, akkor beszélgessünk arról is, hogy kicsivel több mint két héttel ezelőtt a rákellenes terv gyakorlatba ültetése kapcsán két jogszabályt is elfogadott a kormány. Az egyik egy olyan sürgősségi rendelet, amely lehetővé teszi a programba előírt tevékenységek finanszírozását. Na most már ez első olvasatra nagyon jól hangzik, de honnan lesz akkor erre pénz, miközben azt látjuk, hogy jóformán semmire nincs anyagi fedezet, illetve hogyha netán talán mégis kerülne, akkor örvendhetnek a betegek, az emberek, akik a daganattal küzdenek, vagy csak egy lyukat foltoztunk be a süllyedő, nagyon szétjuggatott hajónkon?
Nagyon szépen köszönöm a kérdését, szerkesztő úr. Nézze, én önnek most, ki van előttem nyomtatva, a miniszter úr Jászvárosban tartott hivatalos prezentációjának a PowerPointját nyomtattam ki, és annak már is mondom, hogy precízek legyünk, az a címe, hogy onkológiai fejlesztési irányelvek Romániában, ugye a PNCC beruházások, ugye ez az európai közös terv, és annak a megvalósítása, tehát a fejlesztés megvalósítása. Ez 2023. június 24-én volt bemutatva Jászvárosban, a Ráfila miniszter úr mutatta be. Ennek a második szlájdján 19 dia van, ezt csak azért mondom, hogy teljesen visszakereshető legyen az, hogy mennyire publikus ez a dokumentum, nem tudom, de publikusan volt bemutatva, tehát ebből kifolyólag úgy gondolom, hogy ezt lehet, meg lehet osztani. Ennek a második diáján azt lehet látni a pénzügyi forrásoknál, azzal kezdődik, hogy befektetések nemzetközi alapokból a 2023-as, 2030-as közötti időszakban, ami nyilván ennek a tervnek a szavatossági ideje, ugye 2030-ra szól ez a terv. Na, az első finanszírozási alap, ez a PNRR, ez a helyreállítási és hát úgy fogom mondani a rugalmassági terv, mert abból, ami, hogy az a PNRR összeg, ez nem tudom mennyire, nyilván ez egy becslés, amit található, 2,4 milliárd euró, ez az első tétel, ez az első erőforrás. Na most ebből meglátjuk, hogy mennyit tudunk lehívni, mert jelenleg kezd nem jól állni Románia szénája a PNRR programok kapcsán, ami azt jelenti, hogy valószínű az Európai Unió ezt nagyon-nagyon fogja vigyázni és szűrni. Utána megemlítenek egy másik erőforrást, a Világbankot 300 millió euró erejéig. És itt egy dollár szemű bagoly jele van kitéve. Ez csak mondjuk, mert vizuálisan is érdekes. A következő, ez az egészségügyi operatív program, ami ugye szintén a 2022-es 30-as időszakra szól. Itt 4,6 milliárd eurót említenek meg, és utána van egy olyan kategória, ami célba lő, hogy egyéb nemzetközi alapok 100 millió euró. Nincs megnevezve, hogy miféle egyéb euró vagy nemzetközi alapok. Tehát ezt látom, amikor arról beszélgetünk, hogy honnan fogják fizetni a onkológiai tervet. Na most a PNRR program, mint tudjuk, ez alapvetően ugye európai források függő program. Valószínűleg a Világbank az, ami hitel lesz, és az egészségügyi operatív program, ami szintén szorosan ugye összefügg és összekapcsolódik, és nyilván itt is az Európai Bizottság és az európai alapoktól függ. Na most, én ennyit látok, ezek a számok, ezek nagy számok, ezekből sok mindent meg lehet csinálni. De hogy mikor, melyiket fogjuk megkapni, és ebből mennyit fogunk megkapni, és ebből mire fogjuk használni, ez nem derül ki. Annyit még megosztok a kedves hallgatósággal, hogy bár nem pszichoszociális téma, de itt a negyedik díján felsorolják, hogy Craiován, Bukarestben, Galacon, Marosvásárhelyen, Kolozsváron, Temesváron és Jászvárosban 7 új sugárterápiás központot fognak üzembe helyezni ugyanebből a pénzből. Tehát aztán megneveznek még ebben a vetítésben, diában megneveznek kisebb összegeket is, amelyeket speciális onkológiai klinikák fejlesztésére szeretnének ugye bocsátani, mint például mobil szűrőegységek, amire nagy szükség van, méhnyakrákra és mellrákra, 5 milliót említenek például. De nagyon a lényeg, nem szeretnék senkit fárasztani számokkal, hogy eléggé átláthatatlan az, hogy mire, hogyan, és abból, amit megneveznek, hogy mit szeretnének például csinálni ebből. Olyasmik is benne vannak, hogy az onkológiai ellátással összefüggő fertőzések csökkentése, ami nagyon fontos, mert láttunk már olyan beteget, aki kardiológiai komplikációkban halt meg, mert nem volt kardiológus az onkológián, tehát ezt is nagyon nehéz elhinni, de alig lehet kardiológus meg pszichiátert kapni a romániai onkológiákon, tehát egyszerűen hihetetlen, de valós, úgyhogy a legtöbb onkológiai fővonalú kezelésnek kardiotoxikus hatása van. Ezt is nyilván tudjuk, mert mindig, amikor ott vannak a hozzátartozók, mondják, hogy hát elég erős a beteg, hogy meg legyen a kemó, vagy nem. Na, tehát ilyen dolgok is van, tehát fontosak ezek a szempontok, és hát itt nagyjából meg is állnék az összegekkel, mert akárhányszor lapozom ezt végig, ugyanilyen átláthatatlan, hogy körülbelül mennyi a totál, mennyi a végösszeg, és az ütemezése ezeknek a pénzeknek is ugyanilyen átláthatatlan, és én nem vagyok gazdasági sem pénzügyi szakértő, de abból, amit én még láttam máshol, nekem nagyon úgy tűnik, hogy a kandúrnak a csizmája szöges, de hogy, és jó nagy, de hogy ebből aztán igazándiból a lépéshez mi lesz szükség, vagy mi, hogy fog majd ezzel lépni, meg egyáltalán hogy megy tovább, ezt nem nagyon lehet kideríteni. És Ami érdekes, hogy, és ami egy picit talán még gondolom, hogy hasznos is és tetszett, itt egy adott ponton felsorolják azt, hogy melyek azok az intézkedések vagy normák, amelyek hamarosan, írja, hamarosan kidolgozásra és végrehajtásra kerülnek, és itt két dolgot említ a top 3-ban. Az egyik a nemzeti rákregisztrátét lehozása. Erősen azt gondoljuk, hogy egy olyan dolog, hogy na most Románia ki kell találja a rákregisztert. Szó sincs erről. Az európai szakmai intézetek már rég kitalálták, megvannak erre a szoftverek, közös indikátorok. Egyszerűen csak annyi kellene, hogy megfelelő személyek elmenjenek erre a képzésre, megtanulják, hogy hogy kell ugye minden nap ezt a rákregisztert napirenden tartani, nyilvánvételbe vevést, hogyan kell bonyolítani, és ennyi. És ezek a szoftok kell működjenek, nyilván kell egy számítógép. De ez nem egy olyan dolog, amit mi kell kitaláljunk. Szó sincs erről. Tehát ez megvan. Egyszerűen, nem tudom, én személyesen is tudom azt, hogy legalább kétszer vagy háromszor az Európai Bizottságnak az ezért felelős egysége, amely egyébként Olaszországban van, könyörögve kérte, nem mondom az intézeteket, nem szeretnék ilyen helyzetbe bonyolodni, könyörögve kérte a romániai intézetek képviselőit, vagy egyes romániai intézetek képviselőit, hogy küldjenek már oda ki szakembereket a képzésre, hogy tanulják meg, hogy hogy kell ezt az egész regisztert csinálni, és utána el lehet itthon is indítani, mert a pénz megvolt már eddig is rá, tehát a rákregiszterre hangsúlyoznám, hogy a pénz eddig is megvolt. Nekem egy misztérium, hogy miért nem volt ez prioritás. Ugyanis a kollégáink, akik a daganatos gyerekekkel foglalkoznak, ők már nagyon rég megcsináltak a rákregisztert, az országos rákregisztert. De nehogy véletlenül azt gondolja valaki, hogy ezt az állam maga csinálta meg. Jaj, nem! Jöttek a civilek, a szakemberek, és a végén, amikor már látszott, hogy meg lesz az onkológiai gyerekek rákregisztere, akkor az állam is azt mondta, hogy jaj, hát köszi, meg vagyunk. Ugye? Itt azért, hogy mondjam, 10-20 ezer közötti érintetről beszélünk. Lehet azt mondani, hogy könnyen megcsinálni. Nem, ugyanaz. Csak a kevesebbszer kell beütni. De ugyanaz a rendszer, ugyanaz a kritériumrendszer, ugyanaz az elképzelés. És igen, ezt erős civil nyomásra, szakemberi összefogással, és végül is állambácsi áldásával sikerült megcsinálni. De a felnőttek, hogy ez miért nem történnek, ez egy misztérium, hangsúlyozva azt is, hogy tudom, hogy meghívók érkeztek, hogy küldjenek le szakembert, akik megtanulják. És ebből nem lett eddig semmi, nem mindegy. Ez az első intézkedés, mint mondom, idézem, hamarosan kidolgozásra és végrehajtásra kerül. Na várjuk. A második, és ez fontos, ez nagyon fontos, hogy az országos rákszűrési tervek kidolgozása a pilot projektek alapján, ugye most Romániában szinte európai pénzekből van méhnyakrák, emlőrák és vastagbélrák szűrés, amit Kolozsváron mindenről beszéltünk, eléggé szépen meg is csináltak, szerintem több más helyen, ahol pilotálják, szerintem rendben van. Van telefonszám központ, be lehet menni, tényleg széles körűen mozogtak, fesztiválokon ott voltak, melegföld felvonuláson ott voltak a HPV szűréssel, tehát egészen a kolozsvári meleg felvonulásra gondolok, de szerintem a bukarestében is ott lehettek. Tehát a Kolozsvári Onkológiai Intézet logóval együtt működött a szervezőkkel, tehát lehet látni azt, hogy végre fölfogják, hogy vannak kockázati csoportok, és oda kell figyelni, és hogy meg lehet bizonyos dolgokat előzni. Csodák csodája, a HPV-vel meg lehet előzni nem csak a méhnyakrákot, hanem meg lehet előzni az orális rákok bizonyos típusát, anális rákok típusát. A B-oltással, a hepatitis B-oltással májrákot lehet megelőzni bizonyos szempontból. Tehát olyan dolgok, amelyek elérhetőek, tehát hogy, na, minden esetre úgy tűnik, hogy szeretnénk ezeket a pilot projekteket átvezetni országos rákszűrési tervbe, és azt írja itt, hogy az Európai Unió tanácsának ajánlása mentén. Ami, mint mondtam, sokkal gazdagabb, sokkal szélesebb körül, mint a minimalistább egészségügyi világszervezet megközelítése. Tehát úgy tűnik, hogy a vastag és a végbélrák, a méhnyakrák és a mellrák szűrő programok a minőségbiztosítás vagy egyáltalán biztosítására vonatkozóan vannak elképzelések. Úgyhogy ezt tudom önnek mondani a pénz kapcsán, és a prioritások kapcsán, amelyek ide rendeződnek. Azt sajnos továbbra sem tudom megmondani, mert sem a tervben nincs meg, sem abban a bizonyos mellékletben, amivel kezdtük. Nincs ez meg sajnos, de gondoljuk, hogy 2030-ig megtörténik. Na most lehet, hogy minden 2030, ahogy történt most is, június végén borult ugye a helyzet. Most elképzelhető az, hogy 2030. december 22-én történik még minden egyszerre. Bocsássa meg a szarkazmusomat, de mivel ugye végrehajtási terv és határidők nincsenek, ez számomra kutatóemberként ez egyszerűen felfoghatatlan. Tehát amikor nekünk kutatási vagy beavatkozási projektjeink vannak, embereket, kutatókat alkalmazunk, határidők vannak, leadási, jelentési határidők, gazdasági elszámolási határidők, audit határidők vannak. De nem tudom, hogy hogy van, de mindesetre azt nem lehet kideríteni, hogy 2023-ból már sok nincs átra. Mi lesz a jövő év elején, és mi lesz majd 2030-ban? Már bocsánat, hogy nagyon durvát mondok. Azok számára, akik még 2030-ban itt lesznek. Tehát, hogy ez a PowerPoint egy kicsivel jobb, mint amit a korábbiakat láttam, mint amilyen milyen korábbi dolgokat láttam. Szakmailag valamivel többet lehet ebből megtudni. De, mint mondtam, jó lenne azt is tudni, hogy ezek mikor történnek meg, mert ha már itt tartunk, hogy szűrés, akkor el kell mondjam, hogy ebben a bizonyos normában, vagy ebben a mellékletben egyébként elmondják azt is, hogy ingyenes véranalíziseket fognak ugye fizetni vagy finanszírozni, amelyekből a rák felismerésére, vagy diagnosztizálására, vagy inkább azt mondom, hogy felismerésére, mert nem lehet diagnosztizálni, ugye markereket fognak majd a vérből életkor és nem szerint megkülönböztetni, megnézni, és föl van sorolva, hogy melyik az a vérkép konfiguráció, amelyet megvizsgálnak, nem tudom, a szokásosakat, a, mit tudom én, a koleszterintől kezdve, egészen a kreatininig, de ezen kívül a férfiaknál a PSA, nőknél pedig a TSH és az ST4, és így tovább. Tehát felsorolnak ebben olyan dolgokat is, amelyek igazán újszerűek lennének, hogyha ezek elérhetőek lennének. Most azt hozzá kell tegyem, és ezt akik hallgatják az adásunkat, főleg orvosok pontosan tudják, hogy ha ezekre hagyatkozunk csak, hogy rákfelismerési markerek a vérből, akkor ez nagyon sok esetben már elég előre haladott állapotot mutat, mert a vérben nem mindig lehet egyből meglátni mindent.
Térjünk vissza erre a 2030-ra egy rövid gondolat erejéig, ugye addig még több mint 5 év, több mint 6 év van hátra, már ha sikerül 2030-ban befejezni, én egy jó számnak gondolom 2030 végét, hogyha addig valóban sikerül pontot tenni a projekt végére, de ez az idő nem rövid. Mit jelent azok számára, akik nap mint nap az életükért küzdenek, nap mint nap a túlélésükön dolgoznak, illetve mit jelent azon emberek számára, akik a szeretteik túléléséért, további éléséért tesztek meg mindent?
Szerkesztő úr, bocsássa meg, én elsősorban emberként tudok erre, és szakemberként utána válaszolni. Azt jelenti, szerkesztő úr, hogy a helyzetet ismerve jobban összeszorítják a dolgaikat, többet imádkoznak, többet könyörögnek másokért, hogy segítsenek, sokkal több pénzt költenek, sokkal több mindent feláldoznak, olyan dolgokat, amelyeket soha többen nem fognak visszakapni. És abban bíznak, hogy ha megtettek mindent, mert nincs más kire számítani, és abban bíznak, hogyha megtettek mindent, akkor legalább nem lesz a lelkükön az a fájdalom, hogy sporoltak, hogy lelkismert kurdalásuk ugye ne legyen azzal kapcsolatosan, hogy ők mind apa, anya, testvér, fiú, lány, szülő nem tett meg mindent. Bocsásson meg, de ez az egyszerű hétköznapi helyzet Romániában. vagy szerencsés vagy, és van valamennyi pénzed, vagy amit van, milyen erőforrásod van, eladsz mindent, és megpróbálsz mindent megtenni, és a hozzátartozóknak általában ez az egyedüli logikájuk van, hogy tegyenek meg mindent, nem számít a pénz, az idő, a befektetés, a munkahely, nem számít a saját egészségem, csak tegyek meg mindent, mert nincs kire számítani, és legalább a bűntudat ne őjön utána. Tehát, hogy ha most, és ez a személyes rész, és bocsánat, hogyha nagyon együltalóan és nagyon fájdalmasnak tűnik, de amennyi embert láttam én sírni, és amennyi emberben nem tudtam lelket verni, és nem tudtam választ adni, az rengeteg. Mai napig mindenhonnan folyik be, WhatsAppról, keresik az emberek, keresik, kapaszkodnak. Szakemberként, szerkesztő úr, vehetjük az 5 éves túlélési határvonalat, ez egy általában elfogadott, általánosan elfogadott statisztikai indikátor. Bár hozzá kell tegyem, hogy minden daganatnál ez azért másképp van, van amelyeknél 3 év, 7 év, 10 év, 12. De mondjuk vegyük az 5 éveset. Na most, ha valaki tüdőrákos Romániában, és most hallgatja az adásunkat, biztos vagyok, hogy mindent megtesz. Mert a nőnek az arca és a férjének a fáradtsága és a szétesettsége, amit én ma az asztalnál láttam mellettem, az engem nem csak ma, hanem még egy pár napig, nagyon sokáig fog érinteni. Tehát, hogy amikor ezeket nézem, és ebben a helyzetben vagy, és vagy annyira értelmes, hogy felüsd az interneten, mert a daganatos betegek, bocsánat, de még egyszer mondom, mindent megpróbálnak. És nem igaz az, hogy a daganatos betegek nem interneteznek, de mindent a telefonjukon vannak, és mindent megnéznek. És látod, hogy Romániában vagy, látod, hogy a család szőlősét eladtad már, látod, hogy van 30 ezer lejed összesen, és azt mondja az orvos, hogy lehet esélyes vagy egy immunterápiára, de nem biztos, mert még nem vagy elég erős ahhoz, hogy kipróbáljuk. És felütöd a statisztikákat, és kiderül, hogy Romániában egy azonos korú férfinak azonos betegséggel az 5 éves túlélési esélye az kevesebb, mint 10%. Magyarán az, hogy 2030-ban újra erről egyáltalán beszélgethessünk, annak az esélye 10% alatti. De hogyha veszek egy másik daganatot, szerkesztő úr, mondjuk vegyünk egy mellemlőny daganatot. Itt is 60% és 80% között mozog. Nyilván a kedves hallgatók mondhatják azt, hogy sehol sem gyógyítják meg 100%-osan a betegeket, és ez igaz, ez így van. Ezért én sosem használom azt a szót, hogy gyógyulás, csak azt, hogy túlélés. Mert azt gondolom, hogy a legveszélyesebb dolog, amit láttam 23 év alatt az onkológián, az az, amikor hazudnak a betegeknek. És tudja, mi a hazugság? Az, amikor elvárásokat szülünk valakiben, elvárásokat indítunk el valakiben, úgyhogy pontosan tudjuk, hogy mi azokra az elvárásokra nem fogunk tudni válaszolni. De a helyzetnek az enyhítése érdekében bedobjuk azt, hogy holnap csoda történik, és felébred, és nem lesz daganata. És hogy minden jó lesz. Csak hogy reggel felébred a beteg, 42 fokos lázza van, nem tud lábra állni, és a kezelést ma már nem tudja folytatni. És azon kívül próbál szuszogni, azon gondolkodik, hogy most mi lesz vele. Készüljön meghalni, vagy tulajdonképpen jobb lenne, ha most meghalni, mert nem bírja tovább, mert darabjaira van esve. És mégis megáll egy pillanat, és azt mondja, hogy talán még annyi erőm legyen, hát ha holnap kicsit jobban lesz. Tudja, még egyszer mondom, nem vagyok egy lirai véna, de ezek így történnek. Ha lemegyünk, és szóba állunk, vagy csak ott vagyunk, és hozzátartozóként végignézzük, hogy mi van azokon a folyosokon, ezt fogjuk látni. Tehát, ha visszatérünk az 5 éves indikátorra, egy olyan országban, ahol a prevenció az papíron tinta, nem több, az onkológiai prevenció, de általában az egészségi állapottal kapcsolatos prevenció. Egy olyan országban, ahol a túlélés az egy szerencse, nem pedig egy terv, igenis, lehet arra tervezni, hogy túléled. Csak ehhez kellenek opciók. Kell legyenek betegutak, kell legyenek eszközeid. Kell beszélgessen a családorvosod és a kezelőorvosod, nem csak annyira, hogy átveszi a papírokat, hanem hogy rólad kell egy picit beszélgessen, és arról, hogy neked milyen esélyeid vannak. Mert ha te látod, hogy fontos vagy a kezelőorvosodnak, és fontos vagy a családorvosodnak, akkor fontos leszel egy picit magadnak is. Ettől még nem biztos, hogy a rákod eltűnik. De minden esetre a rákkal való tapasztalatod, a rákkal való történeted méltóságteljesebb lesz. És nem zuhansz le egy két lábon járó daganatra. Tudom, ezt a hasonlatot nem is én találtam ki, és nagyon sokszor használtam el az elmúlt interjúk során, de nekem ütősebb kép, mint azt, hogy lezüllesztjük az érintettet egy két lábon járó tumorra, nem létezik. Mert tényleg ez történik. És az mindenkinek szüksége van. Mindegy, hogy tumoros, hívfertőzött, bármilyen más krónikus helyzettel, vagy nem krónikus helyzettel küzdő, szenvedő ember. Tényleg mindegy. De a méltósága és az, hogy ő fontos, hogy nem elbeszélnek a feje fölött, hogy nem agyonütik egy paksanét a papírra, hogy nem egy bőrön papírra kell mennie, mert ő nem számít, amikor leül az orvos elé, hanem a bőrön papír számít. Így erre, ez nem pénzkérdés, ez egyszerűen nem fogjuk soha tudni pénzzel megoldani. És számít az, hogy a beteg a daganatos útján mit tapasztal meg. Még egyszer mondom, ezek érzékeny dolgok. És ha emberileg nézzük, akkor továbbra is csak azt tudjuk csinálni, ami nem csak kötelességünk, hanem egyszerűen a nem létező opciókban ez az egyedüli opció, hogy kiteszed a lelkedet azért, akiért kiteheted. Mert nem tudod mindenkiért kitenni. Mert belebetegedsz te is. Számtalan szakirodalma van ennek, hogy a gondozó személyek hogy betegszenek meg maguk is, és hogy korábbi az elhalálozása körükben, mint azok, akik nem ugye gondoskodnak, nehéz, főleg testi betegségekben küzdő személyek jólétéről. Tehát egyrészt ez, de szakmailag ezeket a számokat föl kell javítani. Vannak olyan típusú daganatos betegségek Romániában, a ményakrákról még nem is beszéltünk, ahol vannak eszközök, ahol a túlélésért többet meg kell tenni, de a túlélés az nem szerencse kell legyen, hanem azért mondják azt, hogy túlélés megtervezése, mert ez azt jelenti, hogy ha még van visszaesés is, akkor is tudsz azzal mit kezdeni. Mert van egy folyamat, a beteg monitorizálva van, ha visszaesik, akkor megpróbálják még időben megsegíteni, és nem olyasmikről beszélek, amelyek, hogy mondjam, a valótlanság határát súrolják. Nem. Van egy olyan kifejezés évek óta, hogy a metasztázisos túlélő, ami azt jelenti, hogy áttétes daganat túlélő. Ami azt jelenti, hogy évek alatt, vagy évekig tud még élni az a személy, aki a daganatos, vagy ha úgy tetszik, a tumor stádium fölállítási könyvek, regiszterek, rendszerek szerint eljutott a daganat utolsó fázisáig. Ugye? Áttét. Mindenhol ott van a daganat. Ami általában ugye a régi kontextusban heteket, ritkán hónapokat, nagyon ritkán, de nagyon ritkán egy-két évet. De most olyan jellegűek a kezelések, hogy nem csak simán túlélésről beszélünk, hanem van metasztázisos túlélés is. Avagyis áttétes beteg túléléséről is beszélünk, hisz időben ez már nem nevezhető másnak. Tehát amit én mondok, az egyszerűen olyan dolog, ami már van és létezik. Sajnos nálunk nagyon-nagyon messze vagyunk mi ettől. És azt nem lehet folyamatosan elismételni, hogy de hát mi más ország vagyunk, hogy tudom, miért nem lehet elismételni. Mert a daganatos beteg, amikor fölüti az internetet, ő nem azt látja, hogy Szingapurban van ez, hanem ő azt látja, hogy drága jó Istenem, milyen jó lenne, ha nekem is lenne erre esélye. Tudja? Nem azt nézi, hogy Spanyolországban sikerült ez, hanem azt nézi, hogy szeretném, ha nekem is sikerülne. Amikor rákos beteg vagy, nem úgy olvasod ezeket a híreket, hogy szeretnél informált lenni, hanem úgy olvasod a híreket, mint kapaszkodókat, mert szeretnéd megérteni, hogy hát ha van neked is egy kis szerencséd, hát ha van neked is egy kis többlet esélyed, hát ha te is fontos vagy.
És hát ha egyszer eljutunk erre a szintre Romániában is, és ez nem csak egy álom lesz, hanem valóság, és nem a csodában, hanem a valós orvosi rendszerben egy kifejezetten jó, vagy legalább megfelelő rákellenes tervben fogunk tudni segíteni az embertársainknak. Dégi Csaba László, köszönöm, hogy a mai Medicina vendége volt.
Köszönöm, szerkesztő úr, minden jót, jó egészséget.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a Medicina, benne dr. Dégi Csaba László egyetemi tanárral, az Európai Rákszervezet igazgatójával és a Nemzetközi Pszichoonkológiai Társaság ügyvezető titkárával, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, kedves hallgatók, külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A Medicina műsorvezetőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, maradjanak a továbbiakban is a Marosvásárhelyi rádió frekvenciáin. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát, a viszonthallásra!